Kedves testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megírva található az előbb elhangzott ige szakaszban Sámuel próféta első könyvében, az elsőtől a 20. terjedő versekben, valamint a Sámuel próféta első könyvének 3. fejezetében, a 8. és a 9. versben a következőképpen. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, talán tegnap reggel fordult elő velem újra az, hogy reggel felvettem a szemüvegemet, aztán, hogy csináltam a dolgaimat, letettem a szemüvegemet, és tovább csináltam a dolgaimat, és aztán elkezdtem keresni a szemüvegemet. Ami nálam egy elég reménytelen történet, mert szemüveg nélkül nehezen találom meg a szemüvegemet. Ha rajtam lenne a szemüvegem, akkor pillanatok alatt megtörténne ez, de ebben a helyzetben ez nem így történik. Szemüveg nélkül egy ilyen elég reménytelen helyzetben vagyok. Kedves testvérek, ez a történet, amit most hallottunk, egy nagyon sok, nagyon gazdag üzenetet hordozó történet, és ha Isten engedi és élünk, a jövő héten is erről lenne majd szó. Egy-egy szereplő szemszögéből tekintünk rá mindarra, amit itt ír Isten ígéje, a jövő héten Anna szempontjából, ma pedig Éli főpap történetére figyeljünk. És az ő történetéhez kapcsolódik ez a kis bevezetés is, amit előbb említettem, mert ő is, mintha olyan valaki lenne, aki szemüveg nélkül keresi a szemüvegét. Nagyon jól tudja, hogy milyen élesen látni, tisztán látni, de mégsem veszi fel azt a szemüveget, amit neki talán annyira keresnie sem kellene, ott van mellette. Úgy van az Isten közelében, hogy mégis kívül marad az Isten közelségének a lényegén. És számomra ez a történet egy nagyon komoly figyelmeztetést hordoz arról, hogy az Istennel való kapcsolatunkban mindig legyen ott az az éberség, az a figyelem, az a készség, amit itt ezekkel a szavakkal fejez ki az íge, maga Éli főpap: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hogy legyen ott bennünk ez az éberség, ez a figyelem, ez a nyitottság, amellyel Isten behívjuk az életünkbe, hogy vezessen, hogy formáljon minket. Erre figyeljünk néhány gondolat erejéig a mai délelőttön. Kedves testvérek, amikor Éli főpapra rátekintünk, akkor milyennek látjuk őt? Milyennek látjuk őt, amikor először olvasunk róla? Az ajtó félfánál ül, így találkozunk vele. Akkor ő már sok-sok éve Izrael bírája és főpapja. Benne a politikai vezető és a lelki vezető összekapcsolódik, nagy feladata, nagy felelőssége van, nagy szolgálatot bízott rá az Isten. És a Szentírás tanulsága szerint elhívott ember lehetett, hiszen Isten a bírákat mindig elhívta, elhívott ember lehetett, akit Isten megszólított, és Éli hallgatott Isten szavára, tudja milyen, amikor Isten szól, tudja milyen az, amikor az ő szolgája hallja őt, és engedelmeskedik neki. Ő is mondta már ezt: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Az ajtó félfánál ül, csalódottan és megkeseredve az élete nagy terhéről később olvasunk, bár már itt is megemlíti az ige két fiát, Hofnit és Finást, akik szintén papok, ugyanakkor az Isten törvényét semmibe veszik. Úgy mondhatnánk, mai szavakkal, fogalmakkal, ismerős fogalmakkal használva, hogy visszaélnek a helyzetükkel, korrupt, bántalmazó, szexuális bűnözők. És mindezt azzal a címkével teszik, hogy ők Isten szolgái. Éli főpap azzal szembesül nap mint nap, hogy az ő gyermekei mindazt semmibe veszik, amiben ő hisz, amit ő gondol az Istenről, világról, a hitről, az Isten szerint való életről, és így arra a hivatásra, amire az ő az életét feltette, és végül is végtére magára az Istenre is szégyent hoznak, az Isten nevére is szégyent hoznak az ő gyermekei. Az életén, Éli főpap életén végig húzódik ez a kettősség, az édesapai szeretet, és egyben annak a keserűsége, hogy fiai azt, ami neki a legfontosabb, azt kigúnyolják, áthúzzák, semmibe veszik. eszközként használják a bűnös életükhöz. Az ajtó félfánál ül Éri főpap, és ne botránkozzanak meg a testvérek, nekem az a kép jutott eszembe, hogy úgy van ott, mint egy múzeumi teremőr, aki felügyel arra, hogy minden rendben menjen. És amikor valaki úgy viselkedik, ahogyan nem illik, akkor odalép, figyelmezteti a olyan teremőr stílusban, keményen és szigorúan. Ilyennek látjuk Éri főpapot. Ha ilyennek látjuk, akkor mit gondoljunk róla? Olyan könnyű lenne egy gyors ítéletet mondani. Lám, egy olyan embert látunk, ráadásul egy olyan papot látunk, akinek mennyire kiüresedett a hite. Olyannyira kiüresedett, hogy már észre sem veszi azt, ha valaki imádkozik. Azt gondolja arra az emberre, arra az asszonyra, aki ott imádkozik, hogy részeg. Már észre sem veszi, hogy valaki azért jön a templomba, hogy az Istennel kapcsolatban legyen, hogy az Istent keresse. És kedves testvéreink, mondhatnánk egymásnak, hogy igen, hát csak az a fontos, hogy a látszat fennmaradjon, bizony sokszor mondhatná a gyülekezet, mi lelkészek is csak erre figyelünk, hogy a látszat, a külsőségek fennmaradjanak, hogy ne legyen rendbontás, és sokszor a lelkészek is ugye ezt mondják a gyülekezeteknek, hogy mindig csak a szokás számít, mindig csak megszokásból vagyunk itt, megszokásból vagyunk jelen, milyen is, ha csak a külsőségek számítanak, a szokások számítanak, és nincsen benne élő hit. De kedves testvéreim, amikor Éri főpapra gondolunk, akkor magunkra is gondolunk. És amikor magamban ennek a gyors ítéletnek az érveit végigvettem, a bizonyítékait végigvettem, akkor eszembe jutott, hogy én hol is szoktam ülni a pápai templomban. Ugye én nem állok minden héten szószéken, van, hogy gyülekezeti tagként veszek részt az Isten tiszteleten. A karzaton, a karzat leghátsó sorába, majdnem az ajtófélfa, ahol van fűtés. A gyülekezet mögött ülök. És látom, hogy ki mit csinál az Isten tisztelet alatt, mindenkit szemmel tudok tartani. Sőt, volt már olyan is, hogy amikor három sorral előttem a konfirmandusok sugdolóztak, beszélgettek, inkább hangosabban végig az Isten tisztelet alatt, akkor odaléptem hozzájuk, és bizony az amerikai filmekből tanult határozott suttogással egy kicsit rájuk szóltam, hogy ugyan már, most már figyeljenek, hallgassanak el. És aztán az is eszembe jutott, hogy milyen volt az, amikor felértem a karzatra, indultam a helyemre, ahol fűtés is van, és már más valaki ült ott. És én nem tudtam odaülni a szokott helyemre. És eszembe jutott az, hogy mennyit hallottam én gyermekkorom óta, hogy bizony nem az a fontos, hogy hol ül az ember a templomba, és hogy milyen mélyen egyet is értek ezzel, de mégsem esett jól, hogy máshová kellett ülnöm. Szégyeltem is magam emiatt. Mert kedves testvéreim, igen, van, amikor a szokások is fontosak. Mert igen, az is eszembe jutott, hogy azon a helyen hányszor mondtam el olyan imádságot, amire az Isten válaszolt, amit az Isten meghallgatott. Hányszor kaptam élő igét ott. Hányszor volt az, hogy letehettem a bűneimet, és megújultan indulhattam el onnan újra. És persze az is eszembe jutott, hogy amikor más templomban és más helyeken, vagy más székeken, más padokban ülök, akkor is ugyanez megtörténik. Mert hogy az Isten kegyelméből a külsőségek, a falak, a szokások, a hagyományok megtelnek élettel. Akkor, amikor az Isten megszólal, és ezt teszi igazán életté, élővé őket, akkor, amikor az Isten megszólal, és azt meghalljuk, akkor mindez megtelik élettel. Ezért ne ítéljük el olyan gyorsan Éri főpapot. Mert van egy történet, van egy jelenet, ami árnyalja a mi gondolkodásunkat. Amikor Éri főpap ellép az ajtófélfától, odalép Annához, először rászól, de aztán meghallgatja őt. És én hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy amikor Annát meghallgatja, akkor meghallja az Isten szavát is. Az Isten szavát is meghallja, amelyik hozzászól, és utána az Úr áldását adja tovább Annának. Annának ezt az áldást Éri hittel hűségesen közvetíti. Úgyhogy azt olvassuk, Anna úgy megy el, hogy nem volt többé szomorú az arca. Milyen nagy dolog, ha az Isten tud így használni valakit. Hogy úgy tudjunk róla bizonyságot tenni, úgy tudunk valakinek jelen lenni az életének egy adott pillanatában, hogy úgy megy el, hogy nem volt többé szomorú az arca. Milyen nagy áldás, milyen nagy kegyelem ez. Itt ez történik meg. És megszólal az Isten, megszólítja Annát, megszólítja Éli főpapot, használja őket, és élet támad. Élet támad a külsőségekben, a szertartásban, a csalódott, megfáradt emberben. Látja az Isten cselekedetét, részese annak, ahogy később az új szövetségben olvassuk ezt a fogalmat, az új Isten munkatársa lesz, az Isten valóságát, jelenlétét éli meg, hadd mondjam így, hogy magával ragadja ez az élő hit, amely az Isten jelenlétében van. Hogy igen, mindez valóság, mindez élet, amiben én hiszek, hogy ebben áldás van. Láthatom az Isten valóságát és hatalmát. És hogy hozzájuk kapcsolódik ez az élő hit, olvassuk később a Szentírásban, amikor már Sámuelt elhozzák a templomban, megszületett gyermeket, együtt adnak hálát Éli főpappal, együtt imádják az Istent. Abban a pillanatban, amikor Éli meghallgatja Annát, megszületik benne az, ami már talán korábban is, meg amit évekkel később ő mond Sámuelnek, a kisgyermeknek, aki ott nő fel a templomba, és szintén csak falakat, szertartásokat lát, de akkor megszületik ott benne abban a pillanatban, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ott vannak az Isten jelenlétében, és megtörténik az, amitről előbb énekeltünk, megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Kedves testvéreim, Éli története számomra azt a figyelmeztetést hordozza, hogy legyen mindig ott bennem ez a kérés, ez az imádság, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Hogy úgy tekintsek az életem eseményeire, az életem folyására, hogy abban mindig legyen ott ez a nyitottság felfelé. Hogy ezekben a dolgokban, amik történnek, amik zajlanak, hol van, mit mond nekem az élő Isten. Hogy ebben a visszacsatolásban éljek, hogy amiben éppen élek, azt mindig tegyem így valahogy az Úr elé, megkérdezve, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, ebben a helyzetben mit tegyek, mi az, ami a te akaratod szerint való. És legyen ott ez a kíváncsiság, különösképpen is mindazokban a helyzetekben, amiknél talán fenyeget az, hogy már megszoktuk, már nagyon ismerős. A templomban, az egyházban, a csendességben, az igében, az énekben, az Isten tiszteleteken. Mindebben keressem az Isten szavát, kíváncsian, figyelemmel, ébren, hogy hogyan telik meg ez élettel. Hogy mindez, amit az Isten ajándékba adott nekünk, ami szokás, de milyen drága szokás, ami hagyomány, de élő hagyomány, hogy mindez ne halványodjon el. Hogy mindebben ne halkuljon el az Isten szava, hanem valóban ezzel a, hadd mondjam így, kíváncsisággal, érdeklődéssel, nyitottsággal legyek jelen, hogy ma mivel, hogyan szólít meg az Isten. Mert lehet, hogy a falak ismerősek, mert lehet, hogy az énekek ismerősek, a bibliai igék ismerősek, lehet, hogy hasonló gondolatokat hallok. De egész biztos, hogy máshogy ülünk itt, mint egy héttel ezelőtt. Én változtam, az én életemben történtek dolgok. Uram, ebben most te hogyan szólsz hozzám, mit mondasz nekem? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ahogy egy élő kapcsolatban elhangzik az a szó, hogy szeretlek, lehet, hogy ugyanazok a hangok, ugyanazok a betűk formálják ezt a szót, de mégis mindig máshogy hangzik el. Mert változunk. De olyan régen egy barátommal beszéltünk meg egy találkozót, és úgy egy utca sarkon Pápán, és ahogy vártam rá, kicsit előbb érkeztem, már este volt, égtek a lámpák, talán két hete lehetett, szóval már ilyen ősz is volt, és olyan gyönyörűen, színesen hajoltak a fák egymásba, és az az érzésem volt, hogy én most látom ezt az utcát először. Hogy nap mint nap ott megyek el, de most valahogy egészen más szemmel tudtam nézni, kicsit kívülről, mintha nem is Pápán lennék, hanem valami más városban. És hogy elcsodálkoztam, hogy milyen gyönyörű, mennyi gyönyörűség van benne. Kedves testvéreim, Éli története erre a kíváncsiságra, erre az éberségre hív, amely mindig meglátja az életet, az élő Istent. Azt is hívja, aki kívülről jön, aki talán azt mondja, hogy csak falak vannak, csak ceremónia van, csak hagyomány van, és hát ennek így nincs sok értelme. Mert ez ilyen ember pont a lényeget nem látja. Mert nem önmagában a falak, a ceremóniák, a hagyományok tehetnek arról, hogyha ezt látjuk. Mert amikor mindezt megtölti az Isten szava, amikor figyelünk, amikor mindezt meghalljuk, akkor az egyház nem tanok összessége, nem szabályrendeletek összessége lesz, hanem meglátjuk az életet. Meglátjuk az Isten ajándékait, azokat az örömöket, amelyeket elkészített az Isten. Meglátjuk az ő féltő szeretetét, amelyel rámutat a mi bűneinkre, de egyben bocsánatát is kínálja, hogy szabad életünk legyen. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amikor ezt kérjük, akkor azt kérjük, hogy a hitnek ez az áramlása ragadjon magával. Hogy ez az éberség, ez a figyelem legyen ott mindig az Istenre. Hogy úgy nézem az életem eseményét, hogy mi az Isten válasza, szándéka, vezetése, kedvese neki az, amiben vagyok. És amikor keserűséget hordozok, úgy, ahogyan Éli főpap hordozta a maga keserűségét, és nem is akarom ezt én most részletezni, de azt gondolom, hogy talán nem ismeretlen számunkra az a szituáció, amikor a gyermekeink miatt vagyunk mélyen és igazán megszomorodva. De hogy akkor is ébernek lenni, és az Istenre figyelni, az Isten jelenlétében lenni, mert lehet, hogy a helyzet nem változik, de mi változunk, és az Isten bennünk szól, és minket formál, és bennünk cselekszik. Kedves testvéreim, ha ott van bennem ez a felfelé nyitottság, akkor hiszem, hogy az Isten mindig egészen egyértelművé teszi, hogy mi az, amikor ő szól hozzánk, mi az, amikor az ő vezetését láthatjuk. Csak egy nagyon esendő, gyarló példát hadd mondjak el a testvéreknek, amikor számomra ezzel nagyon világossá vált. Néhány évvel ezelőtt nagyon szerettem volna valakivel beszélgetni fontos, nehéz kérdésekről. És nem is úgy, valahogy úgy terveztem, úgy szerettem volna, hogy ez egy ilyen spontán jöjjön össze, tehát ne telefonon, ne beszéljük meg előre, valahogy spontán találkozásban tudjunk beszélgetni egymással. És egyszer mentem autóval az úton, vezettem egy utcán, és megláttam, hogy ő is ott sétál a járdán. Gondoltam, hogy ott éppen nem tudtam megállni, jöttek mögöttem, gondoltam, hogy na majd az utca végén visszafordulok, ez lesz az az alkalom, amikor tudunk beszélgetni, és akkor az Isten ezt most elkészítette. És hogy odaértem az utca végére, persze hát mindig látom, de akkor valahogy olyan különösen, hangsúlyosan belül a lelkem, a szívem láttam a kötelező haladási iránytáblát, amely más irányba mutatott. Hogy én nem fordulhatok meg. Hogy én nem fordulhatok most vissza. És akkor azt éreztem, hogy igen, most az az Isten akarata, hogy kötelező haladási irány, egy másik irányba menjek el. Akkor ez a tábla nekem az Isten vezetését jelentette. És aztán olyan jó volt megélni, azt meglátni, hogy az Isten később elkészítette ezt a beszélgetést, és áldás volt rajta, és hiszem, hogyha ott és akkor történik meg, akkor nem ez az áldás lett volna rajta. És nyilván, kedves testvéreim, ne értsetek félre, nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden közlekedési táblát olyan égi jelnek fogok fel, nem, hát nyilván figyelek rájuk, és hallgatok rájuk, de és pont ez a hagyomány, pont a keret, a falak, a külsőségek segítenek abban, hogy egy józanságban éljek, hogy ne csapjon be magamat. De amikor az Isten szól, az legyen mindig egészen egyértelmű, hogy ez az éberség, ez a kíváncsiság mindig ott legyen bennem, ez az imádság. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Szólj, Uram, hogy mindabban, amit teszek, amiben élek, amiben várom a te szavadat, jelenlétedet az életemben, a templomban, az Isten tiszteleten, a mindennapi tevékenységeimben, egy könyvben, egy filmben, vagy egy zenében, mi az, ami tőled való, ami előbbre visz. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Kedves testvéreim, Éli történetének az a tragikuma, hogy Élit magával ragadja a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak ez az élő áramlata. De aztán mégis engedi elhalványodni, bezárja a szívét felfelé. És évekkel később Sámuelnek elmondja, hogy mit kell mondani. Tudja a szavakat. Tudja, hogy az Isten szólítja Sámuelt. Hogy az Istennek van valami üzenete. És elmondja Sámuelnek, hogy Sámuel, mondd el ezt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. De nem megy oda vele, és ő már nem mondja ezeket a szavakat. Milyennek látjuk Éli főpapot? Talán, hadd hozzam vissza ezt a képet, olyan, mint egy múzeumi teremőr, akit körülvesznek a szebbnél szebb műalkotások, az emberiség remekei, amiről ő mindent tud, hogyan keletkezett, mikor keletkezett, hogy került ide erre a helyre, de mégis az ajtó félfánál ül. És talán csak azt veszi észre, hogy az a valaki, aki bámulja az alkotást elragadtatva, éppen mondjuk rágógumit rág. És oda megy hozzá, és rászól, hogy ne rágózzál. De számára már eltűntek a történetek, eltűnt az élet mindebből, csak adatok maradtak, évszámok és technikák. Már nincsen élet, csak ismeretterjesztés. Kedves testvéreim, milyennek látjuk most magunkat? Itt ülünk az almádi templomban, ülünk a szokott helyünkön, milyen jó, hogy van szokott helyünk, hálásak lehetünk az Istennek érte, és milyen jó, hogy az Isten annyi mindennel megajándékozott már bennünket ezen a helyen. De lehet, hogy máshová kellett ma éppen ülnünk, és ha máshová kellett ülnünk, lehet, hogy egy más szemszögből, ez is segít abban, hogy egy más szemszögből újabban, frissebben hallgassuk az igét, énekeljük az énekeket, mondjuk el a mi imádságainkat. Legyünk hálásak ezért, és legyen bennünk ott ez az éberség és ez a figyelem. És bárhol is legyünk, egyet mindig bizonyosan láthatunk. Jézus Krisztus keresztjét és az üres sírt, az ő feltámadását. Hogy az Isten ennyire szeret bennünket. És ebbe a szeretetbe, ebben nincsen olyan, hogy mi elhalkulunk az Isten számára. Ebben nincsen olyan, hogy mi elhalványodunk az Isten számára. Az Isten mindig ezzel az éberséggel, mindig ezzel a kíváncsisággal, hadd mondjam így emberileg szólva, így figyel ránk, így van jelen az életünkben. Legyünk hát mi is éberek. Ő nem változik, mi változunk nap mint nap, de ezeket a változásokat vigyük oda az Isten elé, ne csak tudjuk az Istent, hanem felvéve a hit szemüvegét, legyen bennünk a kíváncsiság, a figyelem, a nyitott szív és fül arra, hogy miben szólít meg, hogyan vezet bennünket. Legyen ez mindennapos imádságunk, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Így könyörgünk most hozzád, mennyei édesatyánk, miközben megköszönjük, hogy te már szóltál hozzánk, hogy láthattuk cselekedeteidet életünkben, közösségben lehettünk veled. Bocsáss meg, Urunk, ha megszoktuk mindazt, amit te ajándékba adtál nekünk, ha elhalkult benne a te szavad, és elhalványult a tőled kapott élet öröme. Segíts minket, Urunk, hogy mindig tudjunk azzal az éberséggel, kíváncsisággal, figyelemmel imádkozni, ígét hallgatni, jelen lenni a te házadban és munkánkban, otthonunkban, amely nyitott és kész felelni a te szabadra, jelenlétedre. Urunk Istenünk, hadd hozzuk előd a gyászolókat, betegeinket, kérjünk, Urunk, a gyengékért, és oltalmadat kérjük a betegeknek és a gyógyítóknak, amikor újra támad a járvány. Urunk Istenünk, kérünk az el- és megfáradtakért. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy hadd lehessünk gyülekezetként is, a te népedként is hozzád hűségesek és hiteles bizonyságtevőid, hogy akik itt vannak a közösségünkben, azok úgy távozhassanak, mint Anna, hogy nem szomorú többé az arcuk. Könyörgünk, Urunk, felelős vezetőinkért, akikre sokakat bíztál, áld meg őket bölcsességeddel, kérünk népünkért, nemzetünkért, Európáért, ezért a világért, kérünk, légy irgalmas hozzánk. És amikor elindulunk az elkövetkezendő hetünkre, kérjük a te gondviselésedet, és kérjük, Urunk, a te figyelmedet. Szólj hozzánk, Urunk, mert halljuk mi a te szolgáid, a te szavadat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő országát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő országát te reád, és adjon békességet neked. Amen.